Premier League harmadik évad, tizedik felvételi hét, tehát már tizedik hete csináljuk ezt ismételten. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a rendes adás, előtte lesz egy kis meglepi fit.
Volt.
De mindegy. De magát a majdnés felvételt is. Azt sem tudtam, hogyan kezdjem el. Tehát volt
mikor, mielőtt, hogy
volt előtte mindenféle lesz beköszönés. Az még az sem, hogy most akkor ide elé, a műsor elé menjen, vagy majd a műsor után menjen. Mindegy. Na, meg Dani meghozta a Bencének.
Megnézzük magad.
Beígy a kamera elé.
Nem értem miért.
A picit sem bújtatott. Reklámot láthattátok.
Mert hogy itt vagyunk a Scrutonban, Dani a Scrutonnak az üzletvezetője. Köszönjük szépen a kávét. Csak én nem kaptam már megint semmit. Na mindegy, elfér a kezem.
Odaadjam a tejnek a maradékát, vagy a kávénak a felét. Nem.
Szóval, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, mielőtt ezt már elmondtam. Beköszönsz,
nekem el kell mondanom ezzel kapcsolatban egy történetet. Még gimnáziumban jártam, amikor Csabi barátom eljött büszkén az iskolába, hogy neki az anyukája nagyon finomat csomagolt. Majd amikor szépen a kis folpakból vagy alufóliából, már nem emlékszem, ki csomagolta a kis szendvicsét, így megdöbbentem, vette észre, amikor szétnyitotta a két kenyeret, így nem volt közötte úgy nagyjából semmi. Tehát konkrétan két üres kenyér volt összebaszva. Soha akkora szánó hanglejtés nem hallott, amikor mögülünk Fannika előrehajolt, és oda súgta fülébe, hogy mondjunk bele egy kis ponize. Úgyhogy ez jött most fel belőle, a kis kérsz belőle tejet.
Karrier tanácsadók örülhetnek, mert elég beteg vagyok, úgyhogy nem fogok sokat beszélni. Tiétek a pálya. Tessék. Tiétek a pálya, annyi kötelességem, hogy elmondjam, hogy rendkívül boldog vagyok, mert sokan azt hiszik, hogy miattuk, de nem, a közönség találkozó miatt szoptam végig az elmúlt két évet a felvételekkel, és már elkelt a fele a helyeknek, tehát több mint 50 fővel vagyunk. Nyilván az arzenálosok, ők már egy elég komoly szektort kialakítottak maguknak. A púlosok valami felhívást, hogy mozduljatok meg, találkozunk.
Meg lehet simogatni a sósmárkot, ahol akarjátok.
Össze lehet neki dobni azt a 32 ezret.
A kis Mike Low ennyit megsimogathatjátok.
Kezdjük az adást szerintem.
A púlosok, meg a chelsea-sek. Chelsea-seket várjuk, mert fej-fej mellett vannak nagyon kevesen. A United arzenálosok azok nagyon sok United-es rajongód van, Pete. Ezt nem tudtad, mi?
Hát ők szerintem nem simogatni jönnek, de oké.
Abból ilyen 7 fuck lesz a maximum a végén.
Nem gondoltad volna, úgyhogy gyertek, küldjétek szépen előfizetők az e-mailt. Csúcs szuper kis este lesz. Október 8-án, szombat, 8-kor kezdünk, úgyhogy
szupi.
Ennyit kellett elmondanom.
Hát emellett azért is megéri előfizetni, mert végre az extrában az Arzenáról beszéltünk tegnap, úgyhogy aki azt is meg szeretné hallgatni, akkor premierleague.hu és előfizetés, és ott nagyon érdekes témákról beszélünk, és Mikel átét a gyönyörű hajáról.
Így van. Én meg. Bemutatás. Ready to make an entrance. Sosmárk.
Hello, hello.
Szépen. Pöttyös pólóban. Az jól fog mutatni a felvételen, ez egy Doppler effekt lesz.
Bírnek valamelyik adásnál volt az, hogy az inge.
De neked is van egy olyan inged, ami valami olyan csíkos, hogy mozog.
Vibrált a kisugárzásom. Vagy közöttünk rezgett annyira, hogy...
Mr. Michael Cox.
Oly, Jongens. Néha mindig elfelejtem, hogy...
És ma, Lemmingben. Fáztál, Bence, vagy siettél, késtél?
Egyébként igen.
Na, úgyhogy. Váj, Bence, mint van velünk.
Hello, Bellu.
Azt hadd mondjam el, majd látni fogjátok a videón, mert direkt azért úgy vettük fel ezt a majrés fitet, hogy a Marci beült oda arzenálosként a te helyedre. Mondtam még, hogy a sárga meszt is vegye föl, mert olyan ott van. Majré meg ugye a te helyedre, és mondták, hogy a végét szerették a legjobban a felvételnek, amikor kimondhatták, hogy minden játékos lesz a játékos, és hogyha vonalazni kell, az nem lesz. Simogatták utána, hogy de jó volt.
Jaj, de jó.
Ha már crossover, ugye ezt látni fogjátok, vagy a műsor előtt egy kis részletet, vagy máshol egy extra-extrában, az már nagyon OnlyFans lesz, úgyhogy ennyi forró rakásokkal kezdünk.
Bazd meg, már megint elfelejtettem. Viszem el.
Bence?
Nyugodtan mond, addig én,
addig én is.
Mindenki most
elfelejtettem.
Szóljál minden héten.
De én nekem voltam úgy tartsiban, úgyhogy eszembe fog jutni.
Ja, addig, amíg kitaláljátok, hadd mondjam el, ugye fogorvosnál voltam, kiderült. Hogy van egy arzenálos fogorvos.
Te elmesélted már múlt héten
szerintem. Nem. Nózom megírtam a lényeget, hogy célirányosan, de a legviccesebb az, hogy a Péternek, aki ugye mostantól a fogorvoson, neki a fia is arzenál szurkoló, és ott topzódik a nózon, és egyébként ott dolgozik a rendelőben is. És akkor először voltam vizitán, akkor vele is találkoztam. És utána mondja a Péter a második, amikor már leszették a fogköveket, hogy egyébként a Patrik, a fia, kérdezte rólam, hogy ki volt ez a srác, olyan ismerős volt. És mondja a Péter, de ő ugye nézi a léket, és most találkozott velem először szemből, tehát eddig mindig csak átulról látod. Nyugodj meg kis Benedek, én vagyok az, csak most látott először szemből, és úgy viszont nem ismert meg, csak Tarkóból, úgyhogy ennyi a sztori. Menjetek a dr. Benedek Péterhez, mert az ország leggyorsabb fogorvosa.
Jó, nekem megvan.
Meg vagyunk? Na, kezdem akkor. Én azt mondom, hogy ugye ebben az évben volt már egy 9-0 ebben a szezonban, és azt mondom, hogy lesz még legalább 2 olyan győzelem, ami között 8 egység lesz. Tehát lesz még valahol, amikor 8 különbség lesz. Még 2 olyan meccs.
Tehát ahol ilyen 8-9 gólok lesznek?
Ahol lesz vagy 8, vagy annál többre. Több.
Zsombor, vagy nem tudom, Zsolesz, vagy nem tudom, valaki írta az előző videó alatt, hogy írja helyettem a forró rakásokat, és évvégén átküldi, úgyhogy drága testvérem.
Harakiri lesz, és nem én fogom elkövetni.
Ja, meg lehetőleg nyilvános kommentmezőben ne helyezzétek már el a fizetett extráknak.
Igen, az úgy jó lenne, mert akkor is harakiri lesz, de azt mindannyian el fogjuk
követni. Ja, igen, amúgy erről tényleg beszéljünk. Srácok, aki extra előfizető nálunk, az saját pénzeteket, meg a saját tartalmatokat, amit megvásároltok, azt rontjátok azzal, hogyha elküldözgetitek másoknak.
Jó, biztos,
másoknak.
Hogy véletlen volt érvként, de mindegy. Ne rakjátok ki a linkeket, így a YouTube linkeket.
Vagy jön a nagy bosszú álló.
Na, mit mondtok a forró rakásomra? Szóval nagyon jó.
Másfélszeres sorszorzó simán.
Ezt erre? Igen. Hogy lesz. Sőt, még 8 meg 9-0?
Én kétszerest adok, hogy 2 is lesz.
Akkor egyezünk ki 1.75-ben.
Na jó, hagyjál békén.
Hát előző héten 1.25-ös volt a Márknak.
Jó, legyen 1.75, de hát kurva jó lesz kiszámolni.
Írják, úgyhogy már ezzel se kell foglalkoznom.
Én azt mondom, hogy Roberto De Zerbivel ebben a szezonban.
Jó. Annyira jó, én is Brightonosat hoztam.
A Brighton.
Az meg eljött már Potter, és továbbra is a Brightonon beszélünk, tehát a fasz ki van.
Szóval De Zerbivel a Brighton nem fog rosszabb helyen végezni, mint Potterrel az előző szezonban.
Tehát a 9. helynél.
Igen. Hát ha erre nem adjátok meg a kétszereset, de akkor lesz a pom maga. De
nem adok kétszerest rá. A negyedik helyen lévő csapat, ott vesz át.
Bazd meg.
Jó, de másfél szerest egyértelmű. 1.75-ös ér nálam.
Jó.
1.75.
Jó.
Bence?
Az eddigi 6 meccsen...
9 fog végezni.
Az vittes lenne. Az eddigi 6 meccsen 13 pontja van a Brightonnak. Én azt mondom, hogy nem fognak év végére a 38 pont fölé menni.
Mondd el még egyszer.
13 pontjuk van eddig. Igen. 6 meccs alatt, és én szerintem 38 pontnál nem, tehát 39-től már veszítettem, hogyha annyi lesz év végén.
Ez nem, az egyes pont átlag. Ez a kiesne gyakorlatilag.
Nem fognak szerintem, de nagy, vagy várjál, most ezt átgondolom.
Mi volt az első forrólagásod, hogyha Brightonben marad? Nem, ez meg már a kiesik.
Leicesterben marad. Várjatok itt. Tényleg, lehet, Leicester. Hogy elszámolni.
37 forduló a Premier League-ben, ebből 6 ment le. 31 fordulat, ha gyűjtenek 38 pontot, azt jelenti, hogy egy egész, nem tudom, nagyon kicsit.
Most a naptár év végéig, vagy a szezon végéig mondod?
A szezon végéig.
Ja, a szezon végéig. Ha nem gyűjtenek?
Az kieső.
Hát
közel kieső.
Hát hogyha ezt így tartasz...
A 40 pontos határ.
Az közel kieső. Jó, akkor bocsánat, azt mondom, hogy előző 2021-ben volt 41 pontjuk, szerintem 40 pontnál nem lesz többjük.
Jó, én erre adok egy kétszerest, mert ezt kizártnak tartom, hogy nem lesz több 40 pontnál többjük a szezon végén.
Most csak azt mondom, tavaly 39-szel a Burnley-ben maradt, a 28 pontja volt a kieső Fulhamnek. ez tavaly előtt volt, bocsánat.
Arról beszélünk, hogy a Brighton kiesik-e, vagy sem?
Nem, szerintem nem fognak kiesni.
Arról beszélünk.
De így akarja fölvezetni a Dezerb is. Az 16. helyen fognak
nagyon szépen menjél csinálod, mert itt mindjárt őrre megyünk. De jó, én erre adom a kétszereset, mert kizártak tartom, hogy 40 pontnál ne gyűjtsön többet a Brighton.
Jó. Ez így jó, Bence, nekem ez így tetszik.
Úgyhogy légy szíves, vedd át tőlem a stafétát, és akkor kezdjük meg.
Kezdjük meg a fájtot? De Zerbi? Zserbi, ugye? No.
De még lehet Zserbi is. Zserbo.
Roberto de Zserbo. Az egy Zserbi. Nem? A Zserbo. Na. Hát a konfetti is. Csak két. Ha kettőt látsz, azt hívhatod konfettinek.
És mi konfettó?
Az konfettó.
Ezt most komolyan mondod?
Komolyan.
Dehogy is, hát már.
Tényleg. Jó. Mert a konfetti, az több a szám.
Kezdjük
meg
el.
Konfetto. Na, és akkor Roberto de Zerbo. Jó lesz.
Kezdjük el, könyörgöm.
Úgyis összevesztek, gondoltam előtte, rögjük ki magunkat. Na, Potter ugyan átállt Voldemort oldalára, a Brighton viszont nem lett kevésbé szexi azzal, hogy végül Roberto de Zerbi foglalta el a kispadot. A Sassuolóval a Szériá legszexi fociát produkáló edzőre azonban elég komoly kihívás vár a Premier League-ben. Kicsit olyan szúneszes mondat. Mik lehetnek az elvárások vele szemben, és miben lesz ő más Potterhez képest?
De a szúnesz az a Bence lesz.
Ugye easter egget a Pete az elhelyezett ebbe, ugye ez a Voldemort oldalára átállt, ugye itt volt az a Lipcsén, nem tudom, hol volt a... ők írták ki a Twitterükre, hogy
igen,
sikerült az nekünk adni Potternek sose, vagy Voldemortnek sose, és legyőztük Pottert, hogy kiírtunk egyelőre Potterre, az nem volt egy rossz tweet. Na, hát akkor De Zerbi és
vagytok
Potter
ti ketten De Zerbi pro? Ott meg a De Zerbi kontra?
Szerintem ő De Zerbi neutral.
Már majd Svájc lesz kettőnk között, de először mondd el, Bence, hogy neked mi a faszbajod van, De Zerbi.
Addig hozok egy italt magamnak.
Ezt részletesen a Pete úgyis nagyon szívesen el fogja mondani, úgyhogy csak vázlatosan. Szerintem a De Zerbinek pozíciós játékban még előrébb is van, mint a Potter. Támadójátékban sokkal jobb mintái vannak. A Sassuolo tényleg olyan játékosokkal, olyan támadójátékot hozott össze a szériában, ami a játékosok képességei alapján abszolút lehetetlen lett volna az edzőknek a kétharmadával. Én nekem mindig is az volt a problémám a De Zerbivel, hogy ahhoz képest, hogy ő egy olasz edző, tök mindegy, egy új hullámos olasz edző, konkrétan, mint a Paulo Fonseca, képtelen egy értelmezhető védekezést megszervezni, és ez a legnagyobb probléma a rest defense-ben meg a kontráknál van, mert rémületesen sok játékossal, főleg a büntető területen belülre borzalmasan sok játékos ment be a Sassuolóból ahhoz képest, hogy mondjuk ők az ilyen 8. hely környékén táncolgattak a szériában, és emiatt olyan szinten el van vékonyodva folyamatosan a fordulásoknál meg a labdavesztéseknél a csapat, hogy szét lehet őket kontrázni. Most ugye tavaly előtt tolta végig az utolsó szériá idényét a Sassuolóban, a kapura tartó lövésekben, meg a egyáltalán engedett lövésekben a 7. vagy a 8. legjobb csapat, legrosszabb csapat volt a Sassuolo, XG-ben a 9. legrosszabb volt,
az a XG kapott XG-ben.
Azért az nem olyan rossz, hogyha egy 8. helyezett csapat a 9. legrosszabb, de majd én mindjárt mondok valamit.
Jó,
folytasd nyugodtan.
A lövéseknek a értékét tekintve szintén ugyanitt vannak, az, hogy a 16-oson belülre hány érintése van az ellenfeleknek, mindjárt megvan ez a hülyeség, abban ugyanígy a...
Nem vagy elég határozott, Bence, mert hátrányból indulsz.
Mária, igen, ez a probléma. Ott is a 8. legrosszabbak voltak abban az idényben. Most lehetne sorolgatni a statisztikákat. Az a lényeg, hogy nagyon kevesen vannak hátrafelé, nincsenek meg elegen ahhoz, hogy működőképesen egy olyan középcsapatnak, ami sokkal durvább, jobban működő átmenetekkel fog találkozni a Premier League-ben, meg sokkal erre felkészültebb csapatokkal fog majd, mint a szériában. Én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy a Brighton nem fog annyi gólt kapni, amitől folyamatosan ilyen 2-3-at kéne rúgniuk meccsenként átlagban ahhoz, hogy egyáltalán tudjanak meccseket nyerni, ami nagyon sokszor neki összejött a Sassuolóban.
Csak én... Best of the rest volt az a háromból a második két évében.
Szóval egy csomó olyan meccs lesz, ahol ilyen 4-3-akkal, meg 3-2-kel...
Gólkülönbségen múlott, hogy nem lett európai konferencia.
Így van, amit ugye a Róma megnyert a... Igen. Hát.
Ez jó. Az Európa konferenciája győztes. Csak gólkülönbségen múlott. Igen. Mert ugye a Róma helyett akkor ők lettek volna győztesek, ugye?
Így van, ez így működik a futballban, mint tudjuk. Jó, akkor mondom, hogy én mérőlök De Zerbinek, aztán rátérek szintén a számokra. Én nagyon szeretem ezt a focit. És szerintem ez egy személyes dolog. Hogy azért az szerintem valakiről elmond viszonylag sokat, hogyha Guardiola beszél úgy róla, nem csak úgy meccs utáni nyilatkozatokból, hogy hát ez volt a legjobb csapat, amivel valaha játszottam, hanem igazából sosem találkozott a Sassuolóval, nem kellett így jópofáskodni, de többször is kiemelte De Zerbit, mint egy olyan edző, akinek olyan ötletei vannak a játékról, amivel egyrészt ő tud azonosulni, vagy akár át is tud venni belőle dolgokat. Ugye nemrég ugye Angliában együtt is vacsoráztak, picit ilyen brók, és most is talán felhívta a Guardiola, hogyha bármiben kell segítség, akkor azonnal kívül, hogyha egymás ellen játszunk, mert akkor azért mégsem. Tehát van
ez
egy
elég
ilyen...
masszív vacsora volt, ugye, De Rossival, Kolárovval.
Hát a most a Brightonnak az komplett új stábja az ott volt.
Mindkét edzőnek a segítői ott voltak, szóval...
Teljesen véletlenül odafoglaltak.
Igen, mindenki Manchesterben össze találkozott.
Szóljál, bármivel kéne költözni. Hát... Igen, a hátam.
De Zerbi ezen a nagyon radikális pozíciós játék vonalon van rajta, és ilyen szempontból nekem is van egyfajta aggodalmam, hogy a Potternél azt szoktuk meg, hogy van egy jó alapjáték a labdatartással, amihez ragaszkodott, de mindig voltak ilyen kicsit tweakek, hogy jó, akkor most hosszan játsszuk előre a kirúgásokat, nem hozzuk ki a labdát, mert tudjuk, hogy nagyon agresszívan támad le az ellenfél, de Zerbinél ilyen nincsen. És nyilván most a kinevezése miatt a Twitteren elő is került jó pár ilyen régebbi interjú, az egyikben például arról beszél, hogy ő nem szeret direktben hosszú labdákkal játszani szinte soha, mert szerinte az egy szerencsejáték, hogy akkor most megszerzem a második labdát, vagy nem. Szerintem ez nem igaz.
Ez nem.
Az nem egy szerencsejáték, de úgy közelíti meg, hogyha nálam van a labda, és laposan hozom ki, még mindig több ráhatásom van a játékra. Ez egyfajta filozófia szerintem inkább az ő részéről, és van benne igazság. Mert
kérdezem meg Dájcsot. Ők aztán oncsották a gólokat.
Meg most is azért látjuk, hogyha a Liverpoolnál, a Manchester Citynél, akár az Arsenal, ott is azért jelen vannak a hosszú labdák, és építenek arra, hogy variálják a támadás építéséket. Na a Sassuolónál ez például nem igazán volt meg. Ott mindig ragaszkodott De Zerbi ezeket az építkezési mintákhoz, amik viszont valóban nagyon kreatívak voltak. Ettől volt elképesztően látványos a játékuk, hogy mélyen gyakorlatilag a saját 16-oson belül helyezkedett a kapuson kívül még 4 játékos, a 2 közép hátvéd, 2 védekező középe, és úgy kihúzták az ellenfelet, hogy 2 passz után viszont már mehetett előre egy direktebb labda a szélsőknek, mert olyan szinten kellett kitámadni az ellenfélek, hogy ne tudjanak szabadon labdát kihozni, és ebben látom azt, hogy ez egy tovább gondolása is lehet annak, amit a Brighton Potter alatt csinált, hogy mi is most nem próbálunk mindig alkalmazkodni, hanem ezt próbáljuk picit tovább építeni, és próbálunk még proaktívabban fellépni. Lehet, hogy ebben lesznek nehézségek, azért én ebben biztos vagyok, de itt akkor rátérnék arra, hogy mi az, ami... Szerintem ez egy fals, hogy De Zerbi nem tud védekezést építeni, egy védekezést leoktatni hatékonyan. Ugye a Sassuolo szériában és az irányítás alatt az egyik legmagasabban és legagresszívabban letámadó csapat volt.
De konkrétan a legagresszívabb volt a 22-22.
És ebben benne van, hogyha ez nem sikerül, akkor átmennek rajta, és akkor kapsz helyzeteket, meg akár magas minőségű helyzeteket is. Én szerintem itt igazából a trendek azok, amik érdekesek, nem pusztán maguk a számok, akár szezonokra lebontva. Ugye 2018-19-es szezonban vette át a csapatot, miután kiesett a Beneventóval. Ott egyébként valószínűleg, hogyha megtartják, vissza is jutottak volna egyből. Jó esély van rá. Szóval 18-19, itt a várható góljaik, ugye az XG az 46,4 volt, 11. legjobb a ligában, XG a 57,2, 14. a ligában, és az XG különbségük ebből adódóan mínusz 10,8. Itt egyetlen dolog volt az, szerintem ami fontos az a szólók kapcsán, és ez a John Müller rakott ki talán erről egy grafikát is a Twitterre, vagy valamelyik cikkben volt benne, hogy a Brightonnal együtt a Sassuolo volt az, amíg az első idényben az új edzővel a legtöbbet lépett előre a labdabirtoklás meg a dominancia tekintetében. Ennek az alapját rakta le ebben a szezonban. Következő szezon, 2019-20, ebben a szezonban már a 8. helyen végeztek. Itt 56-os XG-vel zártak, ez majdnem 10-zel jobb, mint az előző szezonban, tehát a támadójáték az így nagyjából összeállt, ez a 8. legjobb volt az egész bajnokságban, gyakorlatilag a szériát top csapatait követően a Sassuolói volt ilyen tekintetben a leghatékonyabb támadójáték. Az XGL itt zuhant be, 63,8, ami a 17. volt az egész ligában, a kiesők voltak csak náluk rosszabbak. És itt szerintem elcsúsztak az arányok, hogy oké, csinálj meg a támadó játékot, és Dezerbi el is mondta, hogy igazából edzéseken is 80%-ban a támadójátékkal foglalkozik, és a támadójátéknak persze része az, hogy hogyan védekezzünk.
Ezt mondta ugye a 80%-ban, igen, de hogyha mindig ezzel foglalkozni, akkor annyi gólt kap, mint senki. Ezért nagyon félek a rest defense-re.
Majdnem annyi gólt is kapott, mint senki, ezt tegyük hozzá. És szerintem ez egy fejlődési folyamat volt. Először legyen meg az, hogy mit csinálunk a labdával, hogyan van nálunk a labda, hogy tudjuk megtartani a labdát, tudjunk utána helyzeteket kialakítani, szerezzünk gólokat, legyenek meg a minőségi lehetőségeink, és utána jött az utolsó idény a Sassuolónál, ahol az XG az 59,2 volt, szintén a 8. legjobb, még egy pici előlépés az előző szezonhoz képest is. A várható kapott gólok az XG-je az 54,9, az a 11. Kettő között már nincs olyan nagy különbség, és amíg 19-20-ban az XG differenciáljuk, pont ezért csak minimálisat lépett előre, mínusz 7,8. Az utolsó szezonjából ez már plusz 4,3 volt. Tehát ott már a védekezésben is sikerült előrelépnünk, és nyilván a kettő az mindig közelebb kerül egymáshoz. Hogyha már hatékonyabb vagyok a támadás építésben, kevesebbet hibázok, jobban tartom a labdát, jobban alakítok ki helyzetet, akár labdavesztés után jobban kezdek el védekezni, amire itt már is felhívta a figyelmet, hogy nincs olyan, hogy csak támadás, meg csak védekezés, akkor valamilyen szinten a védekezés is fejlődni fog, és ezt láttuk szerintem, hogy fokozatosan a játék minden elemében, szezonról szezonra, ez a Sassuolo előrelépett, miközben egyénileg is fejlődtek a játékosaik, bőven is vitték el őket a top csapatok, ez egyrészt egyébként Dezerbinek a rendszeréből fakad, és ezért igazolnak mostanában a csapatok ilyen edzőket, akik ilyen felfogással játszanak, mert a játékosaidat így tudod a legjobban értékesíteni, hogy a támadó focit játszol, hogy tolod a statisztikáikat a Brightonnál, ahol az adatok, a számok nagyon fontosak. Egy Dezerbit leigazolni, aki jó egyének fejlesztésében olyan futballt játszik, amivel ezeket a játékosokat könnyebben tudod eladni, az szerintem egy tökéletes megoldás. És nyilván itt van az, hogy a Premier League-ben sokkal színesebb és magasabb, színesebb stílusú csapatokkal és magasabb minőségű játékosokkal találkozol.
Nekem alapvetően ez a bajom. Én tökéle ezzel a részével, hogy egyébként önmagában az edzőnek a profilja, meg a klubnak a filozófiája az mennyire tökéletesen összepasszol, én ezt teljesen adom. És hogyha lenne 3 éve itt a Brightonnál, akkor még azt is mondom, hogy a 3. évre tényleg azt mondanánk, hogy nem tudom, a 8.
És ki mondja,
helyen,
hogy nem lesz 3 éve a Brightonnál?
Én nekem az a bajom, hogy én nem tudom elképzelni, hogy ő 3 évig itt maradna. Pontosan amiatt a különbség miatt, amit mondasz, hogy a Szíriában a csapatoknak a zöme, akik nem akarnak labdázni, azok beseggelnek a picsába.
Azért ez nem igaz. A Szíriának a fele az keményen emberezik egész pályán, amilyen van nehéz játszani. És azok ellen is tudtak játszani.
Ebben a rendszerben kifejezően könnyű szerintem ezen játszani, ennyire magasan leoktatott dolgokkal, amit csinálni Dezerbi. Nekem Dezerbivel kapcsolatban két dolog van. Az egyik az, hogy szerintem bukása van ítélve egy pillanatban, mert olyan narratíva van most körülötte, hogy itt van a Brighton, Potter itt hagyja a 4. helyen, ez egy európai kupákért küzd.
Persze, innen csak lejjebb fog végezni.
Ő hát mostantól biztos, hogy lemegy a 10. helyre, vagy a 8. helyre, és a 9. hely fölött végez. És
nagy csatában a Sottonnal, ugye?
Akkor mindig azt mondom, hogy na nézd meg, hogy hova lecsúsztak igazából, rosszabb.
Miközben pont tudjuk, hogy Potterrel is lehet csúsznának.
Rosszabb lesz a pont átlaga, rosszabb lesz, nem tudom, a rugott gólya, a kapott gólya, és akkor ki fognak jönni a nagyon buta statisztikák majd a végén, a Sky Sportson, meg mindenhol, hogy hú, nézd meg, mennyire rossz edző a Dezerbi. Szóval egyik, ez a nagyon nehézsége. A másik az, hogy ő alapvetően, szóval óriási különbség van a Potterhez képest, az a dolog, hogy mire használják a labdabirtoklást. Potter arra, hogy biztonság legyen, de ez pedig pont arra, hogy kihúzza az ellenfelet, és minél nagyobb veszély legyen a saját kapuknál közel, mert az azt jelenti, hogy ha magunkra tudjuk húzni az ellenfelet, akkor a másik oldalon óriási terek vannak. Ugye ebbe az overloadba, ebbe a túltöltésébe a dolgunknak, ebben végtelenül hisz, és azt mondja, hogy be kell valahogy tömöríteni a pálya egyik része, és olyan gyorsan átjátszani a másikra, és akkor abból nagy helyzetek lesznek. Ugye az első és legfontosabb, amit mond, hogy kell egy játékostól, az a technikai készsége, amit mindenkitől elvár, a kapustól kezdve, mert ha megnézzük egy Dezerbi csapatot, szerintem az a legfeltűnőbb az egészben, hogy a kapus az konkrétan mezőnyjátékos, amikor támadási építés van. És azért ez nézzük meg Robert Sánchez-el mennyire működik, azért
Robert Sánchez
nem rossz, de azért szerintem pont ezekben azért ott nagyon finomkodni kell.
Egyébként a Consigli sem volt egy tipikus ballplaying keeper, amikor Dezerbi megérkezett a Sassuolóhoz, és egészen jól
feltalálta. Azért olyan passzokat kell meghúzni, amikor az ötösön keresztbe passzolsz a másik középső hátvédednek, az egyiktől kapod a labdát, és közben
kettőt. Ez Sánchez ebben jó. És nem véletlen, hogy például Luis Enrique, és inkább őt hívja a spanyol válogatottba, és nem, de olyan hát. Igen. De a hosszú labda egy nagyon jó Sancheznek, szerintem nagyon higgadt is a labdával.
Igen, én azt gondolom, hogy
nem lesz rá szüksége.
Azért a Sanchez nagyon sokszor a Potternél is, amikor nyomás alól hozták ki a labdát, nagyon sokszor egy jobboldali belső védő pozíciót vett fel, akár nagyon magasan is. Szerintem Sanchezzel lesz itt a legkevesebb probléma. De
hát
nyilván...
nem, de Sanchezzel meg én hogy az kisebb, de azért, amikor Luis Dánkkal akarjuk ezt játszatni, akkor azért ott azért, amikor azt mondja, hogy talpa kéne átvenni a labdát, mert ugye ez a másik űrmániája, hogy talpa veszük át a labdát, mert akkor van a legnagyobb kontrollod a labda fölött, azért úgy megnézem, hogy hogy fogja megtanítani erről, hogy ezt így csináld mostantól, légy szíves. Szerintem pár szeretője el fog esni benne, de alapvetően ez a keret nagyon-nagyon ki van maximalizálva Potter által, hogy pontosan a legjobbak jönnek ki belőle. De ezzel azért más kér az embereitől, egyezzél, verd meg egyezbe az ellenfeledet a szélsőktől. Hát itt a szélsők nem tudnak egyezni.
Trosszár egyedül.
Trosszár talán, de most egy Pascal Gross megkérdez, hogy egyezzen, akkor Szoli bajba kerül. És Szoli Márcsa megkérdez, az baj van. A csatárjaidnál azért ott voltak visszalépő csatárok, hogy velbe kell játszani. De befejező csatár is kéne, aznak itt nincs. Tehát konkrétan ilyen emberünk nincs a Brightonban. Én ezért érzem, hogy nehéz helyzetbe kerül olyan szempontból, hogy ez a keret ez most maximalizálva van, és amikor a De Zerbiból, a Potterból helyett van, akkor szerintem kijönnek olyan hátrányok, ami jelenleg most ott van abban a keretben. De azt látom, hogy ha Brightonnál jól működik, és tetszeni fog mindenkinek az, amit játszik, mert pedig szerintem elég szexi tud lenni, hogyha ezt nézed. Tényleg az, amikor nem tudom, az Arzán le fogja támadni őket, és ők 16-oson belül is még kijátszogatják abban, és valamikor be fogják szívni, valamikor meg elmenek zicsebe a másik oldalra, akkor azt mondom, hogy na ezt mindenki ezt akarja nézni. Nem pedig azt, hogy nem tudom, a bármelyik, nem tudom, kicsapat átadó a fullemát, hát átrugdossa ezt.
De Zerbi is ezt mondta, hogy oké, párszor majd el fogjuk adni a labdát, ne kapunk bele, de hány lövésünk van belőle? Arányaiban véve sokkal több. Szerintem...
Hát abból lesz a gól.
Hát a lő, így van. És ez egy tagadhatatlan tény a futballnak.
Való igaz. Ezt nem tudok vitatkozni vele.
Ugye szerencsé, hogy az XG-t behoztuk ebbe a világon, mert ugye kicsit más, amikor adod az ötösen a labdát a saját kapudnál, mint amikor a 16-osról előheted a másik oldalon. De szerintem ez a helyzetem, De Zerbit nézzük meg, hogy hogy fog működni. A másik még, ez a ugye, háttérbeszélgetésről tudtam meg, hogy a Fecesino, aki játszott vele együtt még játékos korában, az egy eszeveszett vadállat, őrült, nem normális csávó a magánéletében. Tehát, hogy egy látszik, hogy egy megszállottja az egész dolognak. Ezért is követi ugye Guardiolának a meccseire járt ki. Az első útja, amikor elkezdett edző lenni, akkor Guardiolához ment el, hogy megnézze az ő edzését, még a Bayernnek egy felkészülési meccsére. Tehát látszik, hogy nagyon idealizálja ezt, ugye sok Sárit is nagyon szeretem.
Felsoroltam, mik azok a csapatok. Az Águasilt, a Marcelo Bielsát, a Guardiolát.
Nem is tudom, ki volt. Kik ezt ilyen? Nem is tudom, ki volt.
Szetjént is mondta, hát, igen. De mindegy, felsorolta, ez, és mind ugyanabba a kategóriába. A Paco Gemezt is mondta, az, talán ebbe a sorba.
Tehát, hogy végigmondott egy csomó játékot, hogy ez idealizálja őket, és látszik, hogy én attól félek, hogy ő mennyire kibírhatatlan embere, vagy nem. Mert a Potterben ez volt az óriási, hogy emellett azért elég nyugodt csávónak tűnt, ami így jól tud együtt működni egy Brightonnál. Azért, hogyha a Dezerbet elkezd megőrülni a padon, meg ilyesmi, az nem biztos, hogy segít. Ezt hogy meglátjuk, de én alapvetően tökre örülök, hogy megint a Brighton, amikor azt mondtuk, hogy hú, de jó, hogy itt van egy ilyen Brightonunk, ahol itt van a Potter, és milyen jó focit játszanak, most nem idehozott valami nagyon pragmatikus edzőt, hanem itt van, megint kaptunk egy Dezerbét, aki akarja játszani a focit, hátról építkezve, tök jó, a Premier League király.
Szerintem az a fontos, hogy említetted már, hogy majd megjelennek ezek a statisztikák, hogy miben zuhantak vissza, meg hogy hány pontot szerzett a Potterrel az első pár fordulóban, és hogy mennyit szerez majd mondjuk a következő ugyanannyi lejátszott meccsen, de ezerben valószínűleg kevesebb lesz. Hogy valószínűleg ez úrván nem fog érdekelni a Tony Bloomékat, meg a David Weirt, hanem ők azt nézik, hogy milyen szakmai munka van, és hogy ez 2 vagy 3 év múlva hol tud majd tartani. Én emiatt nem féltem, hogy a Brightonnál az ilyen narratívek miatt bármiféle elhamarkodott döntés hozzának. Szerintem ez egy jó pozíció arra, egy olyan edzőnek, mint De Zerbi, hogy a Premier League-ban is megmutassa azt, hogy igazából ezen a szinten mire képes, mert azért valljuk be, ahhoz a szériához, meg a mostani szériához képest, a Premier League azért egy teljesen más szint. De mikor és hol, ha nem a Brightonnál
ezt kapja Koulibaly, meg lehetőséget. Koulibaly is milyen jól elmondta.
Hát igen.
Ugye a Bóli bácsinak elmondta, hogy nem először gondolkozni kell és cselekedni, mint a szériában egyszerre kell csinálni a kettőt.
Na, még befejezvén ezt, amit itt én félbehagytam, abban persze igaza van a Pete-nek, hogy a rengetegen vannak, van vagy 4-5 olyan edző, aki milyen nagyon durván agresszív emberfogással védekezik, és a mezőnynek a maradék fele az megcsücsül a kapuja előtt a szériában. És de hogyha ebben nem is értesz egyet, kibaszott lassan építkeznek az olasz csapatok nagyon
ez
sokszor.
Ez a része igaz.
És ez a Premier League-gel szemben olyan szintű különbség, hogy amikor egy tényleg egy Nottingham Forest próbál majd a Nico Williamsnek a hosszú passzaival fordulni, meg amikor a Genoa próbál rád fordulni, az a kettő sebességben teljesen, tényleg nem lehet összehasonlítani a kettőt, és hogyha már Olaszországban is szenvedtél azzal, hogy hogyan védekezzél ezzel szemben, akkor amikor majd hétről hétre van, aki majd megpróbálja lapos passzokkal kihozni, de sokkal gyorsabban és ügyesebben, mint az olasz csapatok, meg valaki meg majd megpróbálja mögéd berugdalni, és nem ilyen izé rúgdelfús, mint ahogy a Szönesz mondaná, hanem tényleg célzottan okos és kiérlelt olyan hosszú passzokkal, amiknek megvan szabva, hogy ki fogja a fogadó oldalán majd a csatárok közül leszedni a levegőből, akkor én egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ő neki az első hetekben nem folyamatosan ilyen három kapott gólos meccsei lesznek. És ha túlélni, és valahogy ezt
én biztos vagyok benne, hogy túl fogja élni,
akkor utána abban abszolút egyet tudok érteni tényleg, hogyha ő neki van ideje ezt kiegyensúlyozni szépen, és még leoktatni a saját játékát, és utána még a védekezésre, meg az átmenetekre is figyelmet fordítani, akkor utána ez egy tök jól működhető csapat lenne, főleg akkor, hogyha majd a dánkok le lesznek cserélve másokra a hátsó sorban. De én szerintem nem fog eljutni addig, és nem azért, mert megyük, picit rosszabb lesz, mint eszembe, a Potter, hanem nagyon sokkal rosszabb.
A dánkokat
rosszabb
le kell cserélni,
lesz,
hogy a Vlad Kirikessel játszotta el ezt szólóban.
Jó, a Donyecki. Hát már akkor is szerette őket.
Őt azért láttuk a Tatanemben például.
Ugye nagyon érdekes azért azt el kell mondani róla, hogy neki nincs egy ilyen rigid elképzelése arról, hogy milyen felállásba játszik, meg azt, hogy játszhatja azt a felállást. Tehát ugye megvan az, hogy akár a két szélsővédő nagyon szélesen is lehet, vagy nagyon befelé húzó, ugye a Donyecknél például nagyon befelé húzó játszottak a szélsővédői, és akkor egy gyakorlatilag ilyen, ez a 2-3-as építkezést is, akár 2-2-2-2-ket játszott középpályán, szóval tök jól kinéző dolgokat csinált, és ebben nagyon-nagyon rugalmas. Abban nem rugalmas, hogy bármi történik. Igen, tehát a stratégia, meg a taktika az változik, a stratégia sose. Azt akarjuk, hogy mi a víziunk, az, hogy hátulra építkezve ball position based.
Imádni fogjuk. Lesz egy csomó olyan adás, amikor majd a Decerbit a nagy csapatoknak azt fogjuk beszélni, hogy a pressingjüket éppen hány emberrel és hogyan oldotta ki, és tényleg azt fogjuk majd beszélni, hogy nincsen még egy olyan edző ebben a mezőnyben, aki ezt ilyen progresszíven meg tudta volna oldani, és tényleg az lenne, hogy 4 héttel a kinevezése után ilyen 26 passzos a kapustól elinduló támadás fognak a Manchester City-nek lőni egy gólt, vagy nem tudom. Szóval
én utána egy Guardiola semmi nyilatkozatot akarok majd hallgatni.
Igen.
Rájtom pontosztás.
Azt kellett volna a forrókásnak, hogy ez a 10 plusz passzos szekvenciában a Brighton lesz az első, mert a City-t nagyon nehéz megverni ebbe, de a Brighton brutális lesz.
Hát jó.
Na.
Akkor, Márk, kinek adsz igazat?
Én azt gondolom, hogy egyszerűen jó. Én örülök, hogy itt van, és azt gondolom, hogy jó is lesz. Én nem gondolom, hogy megbukik az elején, és remélem, nem bukik meg. Legyen itt. Még egy idegbeteg.
20 perc elég volt erre?
Én ott álltam meg, amikor a Bence kimondta, hogy Pete igazad van, és onnantól kezdve csak ilyen fehér zajt tudtam befogadni.
Igaz, hogy ez egy rész dologra vonatkozott, de...
Azt mondom, fehér zaj.
Nem hagytál csak cserbe. Nekem fölvezettő rész lesz, imádni fogom azt erre. Lefokoztátok.
Sajnálom.
Na mindegy.
Ilyen viták is vannak.
Na.
Én engem, bocsánat, én... Igazándiból
most,
lehet,
most
hogy...
Most meg.
Van ennek az ellentmondásnak egy olyan része, ami ilyen hideg futkosás a hátamon. A Twitteren nagyon sok jó dolgot tudnak értékelni az emberek, és van, amikor teljesen indokolatlanul rá vannak, tényleg szerelmesedve, szopódva, mint egy vákum dolgokra, és
Dezerbit érnek
nagyon találod. Durván. Tehát a Twitteren az, hogy az ő labdakihozatalait hányféle embertől, hányféle módszerrel felrajzolva és szétnyálatva láttam már valaha, az
szóval csak hipster
ennyire nem jó edző.
De érdekes.
Az igaz. Na.
Ennyire ugyan,
szerintem ebben a szempontból meg ez a
meg fontos. Azért rajzolják fel annyira, mert annyira tipikus dolgokat csinál, hogy annyira ez a harmadik játékosos
ezt
ilyen...
Ezt még az újságírók is megértik, hát hagyjál nekik valamennyit.
Nem, ők nem, de...
Ők nem?
Ők nem.
Hadd rajzolgassanak.
Ők csak azt mondják, hogy a Milánban is volt egy...
Bence fiatal újságírója, úgyhogy ezért van baja ezzel. Ő se érti.
Ez a Twitter világ.
Hát én ezt nem értem
már. Úgy utálom már.
Ezek, az NSU-ból szoktam tájékozódni.
Ezek a nemzeti sportban a pontosztás az milyen jó volt.
A pontosztás tényleg. Na. A Tottenham jelenleg ugyanannyi ponttal el, mint a Manchester City, és csak egy ponttal van lemaradva az Arsenaltól az észak-londoni derbi előtt. Az alapozó számaik ugyan rendben vannak, ugyanakkor érdekes, hogy az ő kapujuk felé érkezett az ötödik legtöbb lövés, a támadó harmadba juttatott labdákat tekintve pedig mindössze tizedikek. Mi a maximum, ami kijöhet a Spursből, az eddig látottak és a játék stílusuk alapján? Mert engem egész jól megy az olvasás.
Na. Azért akartam mindenféleképpen beszélni erről, mert pont a Leicester elleni meccsnek a felvezetőjében beszéltünk ezekről a statisztikákról, hogy mennyire sok lövés megy a Tottenham kapujára, de egyébként meg is talán ezt említettem is, hogy a összességében az egy lövésnek az átlag minősége az messze a legalacsonyabb az egész Premier League-ben, viszont nagyon jó, és erről például a Burnley kapcsán néhány évvel ezelőtt már volt szó, hogy ők is rengeteg lövést engednek, de hát annyian vannak a kapu előtt, hogy igazából ezek a lövéseknek a többsége, az nem veszélyes, viszont szerintem ez a dilemma, hogy ez a stílus, legalábbis én erre akartam célozni, hogy milyen keveset vannak ott aktívan az ellenfélnek a támadó harmadában, milyen sok lövést engednek, és hogy egy csapatnak hol van ezzel kapcsolatban a plafonja, hogy meddig tudsz ezzel elmenni. És főleg igazából itt arra gondolok, hogy a Premier League-ben milyen messzire tudsz ezzel elmenni, mert a Spanyolországban láttuk, hogy amikor szar a Real Madrid és szar a Barcelona, akkor egy Atletico Madrid tud valami hasonló játékkal például bajnokságot nyerni. Itt, ahol van Manchester City, van Liverpool, hát, van Chelsea, van Arsenal, van Manchester United, itt szerintem annyira azért nehéz. És van itt egy ellentmondás, hogy viszont a helyzeteik...
Van Manchester United?
Van még Manchester United, és lesz is sajnos a következő pár évben.
Ha már ennyien jönnek a közönség, Talira gondoltam,
jók is lesznek majd egyszer. De hogy meddig tartasz ez, hogy jók, magas minőségű kialakított helyzeteik vannak, pont ezekből a gyorsan végigvitt támadásokból, de például a BL-ben most láttuk a Sporting ellen megint csak, hogy néz ki ez, amikor ezt teljesen kiveszed. Hogy ott nem játszott például Kulusevski, és egyetlen olyan játékos volt a pályán, Harry Kane, aki előre tudja juttatni a labdát úgy, hogy ez tényleg gyorsan menjen végig. És hogy ennek hol van a határa? Nincsen igazából kreatív játékos rajtuk kívül a Spursben. Hogyha ezek a minták nincsenek, akkor azért nagyon nagy szenvedések vannak. És gondolhatok itt a Wolves-elleni első fél időre, ahol a második fél időre megint végigvittek egy akciót, aztán kiszakadt minden is, termelték az XG-t. Ugyanezt történt a Fulham ellen. Szerintem ott 70 percen keresztül a Leicester minden egyes ótvar hibájával együtt jobban játszott, mint a Tottenham. Helyzetek tekintetében legalábbis egálban voltak. Pontrugásokat nem tudnak levédekezni. Végig letámadtak, magasan, azt emberezve.
És akkor Son megjön, és rúg két olyat,
amit... Lekéssel a letámadásban, megcsinálják ugyanazt a kombinációt, egy visszalépés, lekészítés, Son indul, és vége van. De hogy ezt meddig lehet játszani?
Hát Sonnak se sikerült eddig még nagyon sok gólt lőnie idén.
Sonnak is ugye ez a korlát, hogy ezt nagyon jól megcsinálja, de amikor neki például fel kell venni vonalak között a labdát, akkor ez olyan sok dolgot nem tud vele csinálni.
Nem, de egyébként mondjuk arra válaszolva, amit a Gabi mondta, de szerintem erről beszéltünk is, hogy a Sonnak igazándiból mindig van egy meccs, amikor elkezd berobbanni, utána három hónapon keresztül a nulla szögből is bervágja a következő kapufáig, és onnantól kezdve ő neki tényleg mindenbe megy, úgyhogy ő ilyen streaky shooter, az NBA kifejezés.
Észak-londoni derbi előtt ezt a jó kis streaket, és hagyjam meg.
Nagyon örülhettek neki. Szóval, de én szerintem ez valamilyen formában a legszokásosabb, legáltalánosabb Conte párbeszéd az ő taktikájából kifolyólag. Az Internél az, amikor bebukták a bajnoki szezont az utolsó hetekben, ezen bukták be, hogy egyszerűen nem működtek a minták, a szokásos rakkolós, munkálós középpályásai azok nem képesek eljutatni megfelelő mennyiségben a labdát előre önmaguktól, hogyha a Conte-nak az elképzelései nem tudják ezt megcsinálni, és onnantól kezdve igazándiból megvan lőve a csapata, és utána elkezdi feldobálni a támadókat minden mennyiségben a végén, aztán vagy nyernek, vagy marad az X, vagy lefordulnak róluk. Az Internek, amikor bajnokok lettek az utolsó hónapokban, amikor már csak az 1-0-ákra mentek rá, meg visszaálltak rögtön az első gólok után, ott azt szerintem ugyanerre volt válasz, hogy legalább valahogyan ki legyen egyensúlyozva. Szóval szerintem a Contéval kapcsolatban mindig is erről beszéltünk, hogy igazándiból ő neki olyan játékos profilokat rak föl adott posztokra, amik hátrafelé jobban biztosítják a csapatot nagyon leegyszerűsítve, viszont ő a saját parancsaival, meg az leoktatott mintáival sokkal többet kihoz mint belőlük a előre felé is, így van.
Így köszönnek, nem Mr. Gazdám.
Igen, gazdám.
Szóval, hogy sokkal többet kihoz ezekből a középpályásokból a mintáival, mint ami egyébként bennük lenne kreativitás terén. Csak hát ennek megvan a korlátja.
Semmit nem hozzuk szerintem a középpályásokba kreativitás terén.
Annyi, hogy a Højbjerg tudja, hogy mi az a kettő passz opció a lefordulás közben, ahova neki ki kell tennie, hogy utána Kulusevszkinek már csak a kulcspassz
helyen kiosztania. Hát a kreativitás nem hagy rájuk egyszerűen, az kihagyja őket ebből a rendszerből, kreativitás bármi is történjen.
Hát csak lehet, hogy ezek nem, akkor sem lennének... akkor tényleg nem lennének rá képesek, hogyha nem lenne megmutatva nekik, hogy vagy oda küldöd, vagy oda küldöd, vagy oda, hogy pedig nem, akkor megfordulunk visszafelé.
Hát ne gondolkodjál túl sokat. Elmondtam, hogy mit kell csinálni, a gond forrása, a gondolat benne van a nevében.
De alapvetően ugye szerintem ezért a különbség, most beszéltünk az Edzerbéről az előző témánál, és itt Conténél ugye hogy fogják föl azt, hogy mi a veszély? Az, hogy nála van a labda, vagy nincs nála a labda? Ugye Conté azért abba a edzői típusra tartozik, aki azt mondja, amikor nincs nálunk a labda, akkor nem hibázunk, de amikor viszont az ellenfél egyszer enged egy hibát nekünk, hogy rosszul kezd el támadni, és a rest defense nem áll jól, azt úgy meg fogjuk büntetni, ahogy senki. És ezt csinálták, ezt csinálják a Cityvel, ezt csinálják a Liverpoollal minden egyes találkozásnál, hogy keresik azt az alkalmat, amikor egyszer meg lehet büntetni azt, hogy a Walker mögött van egy hely, vagy Alexander Aron mögött van egy hely, és befutod a szón, és utána pedig szívás vagytok, mert 2-2 nem védekező a két védőd. Ebbe Conté nagyon-nagyon jó. Szerintem a Kulusevszki volt itt a nagyon nagy kulcs, amit a Pete mondott, mert pont most olvastam róla egy nagyon-nagyon jó cikket, hogy mit csinál Kulusevszki igazából, és mennyire miért ennyire más, mint amikor bárki más játszik a helyén. Mert a Kulusevszki nagyon sokszor azt csinálja, hogy a szélen kéri a labdát, nem pedig ebbe a nagyon-nagyon sűrű benti mezőnyben a vonalak között, hanem kihúzzik a szélre. Megkapja a labdát, és elkezd kifelé menni a szöglet zászló felé. Így tologatni a labdát. Ugye ezzel azt csinálja, hogy egy az egyet teremt magának, mert itt nem követheti egy másik védő, mert annyira veszélytelen zóna az alapvetően a szöglezászló, hogy oda menjen nyugodtan. Csak ebből nem azt csinálja, hogy ott megfordul és semmit nem tud csinálni, hanem elkezdi támadni az alapvonalat és fut befelé. És a 16-oson belül, és ott egy az egyben megveri az emberét általában, sokszor különben egy szélső védő és szárny védő jut rá, ebbe azért nagyon erős is, hogy ezt megveri egy az egyben egy jó ütemváltással, és onnan centerez már vissza folyamatosan. Valamint a visszalépés egy amilyen ütemérzékkel lép vissza, vagy pedig befelé a védelem mögé, ez látszik, hogy egy klasszikus, tökéletesen jó Conté játékosról beszélgetünk, és ugye ott van mellett egy Kane, egy Son, akik megfutják a területeket, ezt nem tök jól néz ki. Egy másik még a Gianni Vio, aki ugye érkezett ebbe az évben a Spurshoz, a Spurs ebbe az évben a legkevesebb engedett XG-t engedi, hogyha a szabadrúgásokat vagy szögleteket nézünk. A harmadik legtöbb XG-t termeli, hogyha a szabadrúgásokat nézünk.
Mennyiségben is, bocsánat, szóval nem is hagyják az ellenfeleknek, hogy kimenjen a labda, és hogyha kimegy, akkor meg zseniálisan védekezik.
Mekkora ezért pontrúgás derbi lesz majd az Arsenal ellen Nicolas Jouvel-rel.
Csak azért, mert én majd már beszéltünk előző adásban erről, vagy a extra adásban, de ott is be kell hozni ugyanezt a dolgot, hogy a másik észak-londoni csapatnál is hihetetlen jó munka folyik ebből, és nagyon kíváncsi ezek a párharcukra.
Jóver FC.
Igen, így van, így van. Tehát az tényleg hihetetlen jól néz ki, és szerintem azért a Spursnél ezek a fontos dolgok, hogy ilyen kis egységből rakja össze azt, hogy hogy leszünk jók. De amit a Pete mond, azt szerintem is azért elgondolkodható, hogyha a támadó harmadban nincs olyan topliga, ahol elől állna egy csapat, aki ennyire keveset bírtak olyan labdát a támadó harmad az ellenfelének. Itt van a Spurs, és ugyanannyi gólt rúg, mint bármelyik top 5-ös bajnokságnak az első, nem tudom, 5-10 csapata. És ez meddig fenntartható? Mert egy Son, egy Kane, ameddig egy Kulusevszki berúgdos a helyzeteket, tök jó. De azért azt gondolom, hogy lesznek itt bajok majd ugyanúgy, amikor egyszer egy nem hosztelikre fut rászon, hanem ő is elkezd elapadni, Kane megsérül, nem megy úgy Richarlisonnak, bármi ilyesmi, akkor viszont probléma lesz a Spursnél. Igen, van Lucas Mórája, igen, Richarlison elkaphat akkor egy ütemet. Csak mondjuk egy Jet Spence beépülhetne. Csak ezt nem érzem, hogy be fog-e építeni egy ilyen embert, szóval nem fog, pedig ő oldalról is tudna egy kis kreativitást behozni ebbe a csapatba, és ami például én rühellek az, hogy Emerson Royal ilyen invertid fullbackként.
Azt a Doherty tudta jól befelé csinálni.
És a Doherty is, ha visszatérek, a Doherty jön, az egy Doherty is azért én értem,
hogy... Ő meg csak ezt tudja.
Igen, tehát, hogy ő egy támadó, nem tudom, egy 9-es, aki szélsővédőként játszik, azért az úgy nem annyira jó felosztásban. Én ezt gondolom, hogy ezek a limitjei a Spursnek, és azért érzem, hogy hosszú távon ez nem fog működni, és aztán megmondtuk az év elején, hogy ez a Spurs az elején ott lesz, és egész hosszan ott lesz, majd le fognak szakadni, amikor megjönnek a problémák. Meg fognak jönni a problémák.
Én ezzel kapcsolatban a legszemléletesebb szerintem az a kis grafikon, amit a John Müller rakott ki a Twitterre, azt majd Gabi ide bevágja, hogyha...
Én is ezt akartam mondani.
Mert szerintem úgy értelmezhetőbb, amit mondani akarok, hogyha látjátok is, hogy a 2011-12-es szezontól megnézte, hogy a gólok hogyan aránylanak a támadó harmadban, támadó harmadbeli labdaérintésekhez. És abban a tekintetben a Spurs, a mostani Spurs, az valami egészen kiugró. Tehát gyakorlatilag 2,5 gólt szereznek úgy, hogy ilyen 150 és 200 közötti labdaérintésük van.
Hogy nagyon-nagyon eltér a mintától.
Igen.
Ez brutális. Ez pillanatnyilag a leghatékonyabb csapata a Premier League-nek ilyen szempontból. Ami
hát a top 5-ös ligáknak.
A, 10 ez éve. Tarthatatlan. Tehát a... Az igazán jó csapatok, akik az év végén a tabelláknak az első helyén szoktak lenni,
akik ott vannak a támadó
azok
harmadban.
Pocsékoló csapatok, akik sokkal többet alakítanak ki, és abból meglőnek még mindig nagyon sok gólt, de nem hatékonyak, mert akik ilyen kiszámítottan nagyon hatékony csapatok, azoknak el szokott jönni egy adott pontja és plafonja. Ezt
kijavítanám, hogy azok is hatékonyak, akik ott vannak el, a City például rendszeresen túllövi az XG-t, aki bajnok lesz általában túllövi az XG-t, de ott nem az a játék, hogy mi hatékonyak vagyunk, hanem hogy mindig ott vagyunk, és emiatt nagyon sok lehetőségünk van. A Spursnél jelenleg az a játék, hogy nagyon tudatosan, gyorsan eljutunk oda, és olyankor hatékonyak vagyunk. De nem jutunk el olyan gyakran, mint ami mondjuk egy bajnoki címhez kell, és ezzel szerintem még a szezon elé kérdés is már egyértelműen megválaszolhatjuk, hogy hiába most egy pont a különbség a Spurs meg az Arsenal, meg nulla a Spurs meg a Manchester City között, ez a Spurs ez nem lesz bajnok. Ez szerintem egészen biztos az alapján, ahogy jelenleg kinéznek.
Úgy izgultam.
És hogyha mégis az lesz, akkor ezt majd be lehet vágni, és akkor lehet majd mindennek elhordani, de semmi nem utal arra, hogy ez a forma ilyen szinten fenntartható lenne, és az eddigi mérkőzések alapján is az XG differenciát nézzük, bár még mindig pici a minta, de lejátszottak ők már 7 mérkőzést. Liverpool egyel kevesebbet, de így is előttük vannak, negyedik legjobb a Spurs ilyen tekintetben, plusz 0,65-ös XG differenciával. Utánuk a Liverpool 6 lejátszott meccsel 0,92. Arsenal 1,05, City 1,75. Úgyhogy BL-re ez a Spurs teljesen jó lehet, többre nem.
Én nekem az volt itt a hatalmas tévedésem.
Mondtam, hogy is olyan erős Európában.
És egyébként itt van a megfejtése is, hogy miért ilyen gyenge Európában, amit ugye Ancelotti mondott a BL döntő után. Hát pontosan tudtuk, hogy mit játszik a Liverpool, pedig a Liverpoolnak még nincsenek is annyira lekötött sémáik, csak nagyjából alapmozgások, amiket használnak. A Spursnél ott lekötött sémák vannak, amikből ha felkészülsz.
Egy bizonyos Thomas Tuchel.
Például, és ezt nagyon szépen megmutatta, vagy most Amorim a Sportinggal, kieséses meccsen erre fölkészülsz, egyszer nem működik, amit akarsz, és mehetsz is a francba.
Mennyivel jobban örültem volna, az Amorimot nevezik ki a Brightonhoz.
Majd a Leicesterhez.
Még azért az adás végén egy kicsit beszéltek még a Brightonról, jó?
Jó. Amit a Márk mondott igazándiból, nekem az volt a nagy tévedés, amit az átigazolási szezonban én sokkal lelkesebb voltam. Jó van. Sokkal lelkesebb voltam ugye a Spurs-szel kapcsolatban, és én tényleg azt hittem, hogy mind a két oldalon a szárnyvédőknél lesz a tavalyi évhez képest előrelépés.
Már akkor is mondtuk, hogy
nyugi-nyugi, és nyugibbnak kellett volna lenni, mert tényleg az van, hogyha a jobb oldalról is lenne egy olyan játékos, aki föl tudja cipelni a labdát, föl tudja passzolni, valahogyan többször eljutatja a támadó harmadba, akkor ez rengeteget tudna segíteni, ha a Perisicsnek lenne egy ilyen váltótársa.
Hát meg oldalon. A Davinson Sanchez játszik, azért baj van.
Hát meg a védelemben, igen, ott továbbra is vannak nagyon kínos szituáció.
Meg ez úgy, a jó hogy... nyilatkozat Tónitól múlt héten, hogy mindenki vágja a taktikát, egyedül Bissumának vannak.
Hát de ugye ez ennek része is, de... tehát hogy új emberként ebbe a Conte-féle fociba, amikor beszállsz és fix dolgokat kell csinálnod, azt én el tudom ismerni, hogy nehéz. Attól függetlenül, hogy a Bissuma egyébként egy jó játékos, és nagy különbséget jelentett, amikor most beállt a Leicesterrel, és át tudtak állni 3-5-2-re. És tudtak picit magasabban védekezni, és agresszívabban védekezni három középpályással.
Hát igazából azzal nyerték meg utána a meccset.
Jó, de a Leicester nem viszonyítási alap.
Ez való igaz.
Ez ebben az esetben.
Azt hiszem a 2007-8-as Derby County, ami a minden idők legrosszabb Premier League csapata, annál most eddig ilyen 7 meccs-7 meccsnél a Leicester lejjebb van, mint a Derby County.
Ott történt meg, hogy az odavágó, meg a visszavágó, és 3 gólt ugott, de bajom.
A második aláadású csereként.
Igen.
Mint a Son.
Hát most csak mondtam.
Kiragadott. Derby County.
narratívát
a kell gyártani.
Ez a narratíva gyártás, hát az. Hét meccsen, ha így folytatják, akkor lehet, hogy egyetlen egy pontjuk se lesz a végén.
Akinek le is hogy mondom ezt, bazeg? Csak azt mondom, hogy kurva szarok eddig.
Ez igaz.
Na, ennyi. Nem. De nem mondtam, hogy ők lesznek a mindenidők.
De azért kimondtad, hogy a Derby County azért a... Ha ugyanazt nézzük,
hát
akkor...
Mert hogyha ugyan... Hát most ez egy jó viszonyítási alap.
Szerintem nem.
Derby County. Okay.
Igen.
Jó, mondjuk ők legalább nem igazoltak 27 játékost a kieső helyen.
Jó, azok is a majd a VB után 30 majd pontot VB fognak után szerezni. Fú, én na, nagyon le vagyok szavazva ebben az adásban.
Mert nem váltottad be az ígéreteidet.
Te mész szembe az
ára. Házhoz jöttél lófaszért, már ne haragudjál.
Jack Grealish úgy gondolja, hogy több gólt kellene szereznie. Ez nincs egyedül. Guardiola úgy gondolja, hogy a legdrágább angol futballistának nem a statisztikákkal kell foglalkoznia.
Ezzel sincs egyedül.
Nemrég láttuk Grealisht felsőni a Dortmund ellen, és remekül játszani a Wolves ellen. Így a másik szezon elején hogyan látjuk második a szerepét?
Csak elbasztam.
Nem, második.
Ja, így a második szezon elején hogyan látjuk a szerepét a csapaton belül, és lesz-e ismét a legmagasabb polcra téve, ha csak azt hozza, amit Pep elvár tőle?
Ezt egy álkérdés volt. Szeretném tisztázni még mielőtt. Tudom, hogy nem.
Flop Pegril is vagy sem?
Nem.
Még mindig nem?
Én... Úgy jó, akkor a Márk nem ért egyet, akkor feldobom eléged. Úgy, de jó. Én szerintem a Grealishnek és a Guardiola is azért mondja.
Nagyon jó tojásleves van, ha gondolom is kérsz.
Attól teljesen függetlenül, hogy ilyen nyers végtermék számokban mit tud hozni, szerintem ő pillanatnyilag a Citynek a berendezett taktikájában egy nagyon-nagyon-nagyon fontos emberke, aki a labdavezetéseivel, a Guardiola is elmondta egy milliószor, hogy a modern fociban a legértékesebb képessége, ami lehet egy játékosnak, az, hogyha jól vezet labdát, jól cselez, magára tudja vonni a védőknek a figyelmét, és túl tud rajtuk jutni. Ezek azok a játékosok, akik egy olyan nagy csapatnál, mint a Manchester City, akik ellen 20-ból 20 alkalommal beseggelnek az ellenfelek, különbséget tud jelenteni, el tud vonni másról területet, el tud vonni másról figyelmet, meg tud verni egy plusz embert, amitől valahol ember fölén tud kialakulni. És idén ebben szerintem a Grealish most már sokkal inkább be tudott
igen
rendezkedni a Manchester City-ben, mint tavaly.
Már nem meri elmondani.
Tavaly ilyen nagyon üres zónában mozgott sokszor, és azt érezte az ember, hogy tényleg feleslegesen tartja magánál a labdát, hogy csak megakasztja a Manchester City-nek a támadásait, de egyrészt idénre változtatott annyit a City, hogy ez szerintem kevésbé esik le róluk, másrészt meg ebben sokkal hatékonyabbnak látom majdnem minden meccsen.
Fú. Nagyon nem értek egyet. Szinte de pont a másik részén vagy.
Jaj, de szeretem. Jaj, de szeretem ezt.
Hátul a két kezes, úgy hallgatja a másikat, akkor tudom, hogy baj van.
Ugye volt a 2021-es Aston Villa szezonja Grealishnek, és ez egy ilyen freak szezon volt számára, gyakorlatilag mindenben akkor volt a legerősebb. Azóta ahhoz visszaesett, és én nem is ehhez akarom hasonlítani. De az, hogy a tavalyi évhez képest most Grealish jobb lenne ebből a City, vagy jobban beléllene, szerintem most esik ki ebből a City-ből éppen Jack Grealish. Ha megnézzük a tavalyi évi számait és a per 90 számait, akkor azt nézzük ki, hogy kevesebb progresszív passz, kevesebb progresszív megindulása van, sokkal kevesebb a kilakított lövés, amit csinál.
Kell ez hét vajon a Citybe olyan mennyiségben, mint amennyi tavaly volt? Én szerintem pont az.
Már tavaly is sokszor azt érezzük, hogy kerékötője annak, hogy a sebességnek, ami történik.
190 perce van eddig a szezonban, Grealishnek, a bajnokságban.
Oké, de valamiben meg ki kell induljunk most az, hogyha ebbe az évben most erről beszélgetünk. Tehát most értem, kicsi a minta, nézzük meg, mi lesz nagyobb mintán. Azért lehet, hogy nem lesz olyan sokat a pályán kiindulva, hogy ma 150 percet játszott annyi idő alatt, és ez volt pár mérkőzésük. Szerintem nem lesz túl sokat, és nagy meccseken nem lesz ott. Egész egyszerűen ez a csávó, ez arra jó, hogy biztosítsa a Cityt. Arra, hogy a Haalanddal a túlpörgő Cityt valaki visszahúzza. Mert nem csele sokat. Ez az ember nem megy át sok emberen. Csak toszogatja a labdát jobbra-balra, mert tök király. És ez tök jó, hogy megcsinálja. Csak azt el kell fogadni, hogy azért jelenleg szerintem a fociban nem az a legfontosabb, hogy totál kontroll legyen, mert az a Citynél megtörténik. A Citynek nem az a legfontosabb, hogy totál kontroll legyen játékoson keresztül. Ez megvan. Ez a csapat abból a szerkezetéből, meg abból, hogy ők mindenkinek jobbak technikailag az összes játékosa egyesével, ezzel megvan az, hogy mindig náluk van a labda. De ő gyakorlatilag csak ezt tudja most csinálni, mert nagyon gyenge a befejezésekben, Grealish, és ennek hosszú mintán már nagyon gyenge a befejezésekben, előkészítésekben volt egy-két jó szezonban a Villában, de ez abban sem igazán erős, és az a kérdés, hogy ő ez a visszafogó, aki visszafogja a lovakat, és azért szerintem itt már tényleg előjön 100 millióért, amikor hoztál egy angol játékost, és azt mondod neki, hogy figyelj, te vagy a fék a csapatban, és az a fék, amit én akarok nyomkodni. Tehát én kérem tőled, akkor megértem különböző is, és ha erre kérik, akkor szerintem őt rosszul használják. Értem, hogy ezt meg tudja csinálni, de szerintem több is kijöhetett volna belőle, ha ő mondjuk nem a Manchester City-hez igazol. És nekem ezért nem tetszik az egész, hogy azt mondjuk,
de most
hogy...
nyilatkozott valami ilyesmi?
Igen, ő azt mondta, hogy nézi a statisztikákat, és látja, hogy több gólt kéne rúgnia, és...
Na, de várjunk már. Most az, hogy jobban beillett volna egy másik csapatba, vagy a karrierének jobbat tett volna, azt egy valid érvnek gondolom, de hogy az milyen formában szól bele abba, hogy ő most éppen idén jobb eleme tud-e lenni a meccsre.
Hát nem az, mert nem jobb eleme, mert tavaly szerintem jobb eleme volt. Ebbe az idényben szerintem kisebb ráhatása van a meccseikre. Csak az a ráhatása, hogy ő visszafogja ezt. Amit értem, lehet, hogy kell egy Haaland mellé, hogy valaki visszafogja, de én pedig azt gondolom, hogy ez Grealishnek értetően nem elég. Tehát ebbe a vitában én Grealish mellé állok, hogy engem is zavar a játékosként, ha arra használnak engem, hogy én labdát húzogassak, és a legegyszerűbb paszt Rodrinak, vagy vissza Cancelónak tegyen meg, a passzok 70%-át ezt tegyen meg. Ha megnézzük, hogy Grealishnek az átlagos hova mennek a passzai, akkor ez a messze legerősebb vonal. Alig játssza meg a csatártársát, alig játssza meg Haalandot, pedig azt gondolnánk, hogy azért őt ezért hozták még annak az idején. És értem, hogy nem ezért hozták, én azt mondom, hogy ennek a csapatnak ő egy ebbe a legjobb 11-be a Citybe nem fér bele. Mert szerintem egy kisebb csapatok ellen, amikor sokat kell tartani a labdát, és nyugodtan kell lenni, nehogy megkontrázzak minden percben, akkor oké. De amikor olyan játék csapattal fogunk játszani, aki közel egy szinten van hozzánk, akkor nem tesz annyit hozzá ez a csapathoz, mert védekezésben nagyon sokat veszel különben abból, aki játszhatna helyette. Például egy Foden.
Szerintem a gól szerzés része az, ami érdekes, hogy mondtad már, hogy a Grealish is ilyen szempontból már húzamosabb ideje alul teljesítő, hogy ez az előző szezon. Azért ez egy valóban viszonylag nagy minta. Az Aston Villában viszont az utolsó idényében szólt így felül teljesítő volt.
Hát igen, de az meg az csak egy idény volt.
Az előző az meg egy fix szezon, igen. Az meg egy is.
Nem nagyjából... tudom, mennyire emlékeztek azokra a gólokra, amiket az Aston Villában lőtt. Igen. Ilyen, és nagyon sok ilyen megpattanó, persze, igen. Keresztbelőtt, ilyenek.
Pont erre akarok célozni, hogy alapvetően azok a számai, amik a végtermékre vonatkoznak, előkészítésben, gólszerzésben, hányszor kerül helyzetbe, az... Őszintén szóval nem nagyon változott azután, hogy eligazolt a Manchester Cityhez. Utolsó szezonjában 90 perces átlagban az Aston Villában 0,18-as XG-je volt. A Manchester City 0,18-as.
Csak akkor nézzük meg kontextus hozzá. Minden egyes játékosnak, aki átkerül egy 48%-ban birtokló labdabirtokló csapatból egy 70%-osba, annak így kéne felugrani minden számának, hogyha te ugyanakkor integráns része vagy ennek a csapatnak, mint az előzőleg voltál. És ő nem az.
Nem, de ez tök nyilvánvaló. Csak én szerintem ez nem baj. Mert egyszerűen az egy Manchester City szintű csapatban egyrészt felvállalhatatlan szerep lett volna, amit a Grealish az Aston Villában betöltött, meg egyszerűen azt majdnem sehova, hova szintet lépett volna együttes tekintetében, sehol nem kapta volna meg, mert az egy egészségtelen dolog volt. Az egy csapatos Aston Villa volt, amit konkrétan egyedül bent tartott a Premier League-ben egy emberes. Igen.
Szerintem Grealishnek egy feladata van, kettő.
Amit ne nézze a statisztikákat.
Már kis mondott, hogy lassítsa a játékot, ezt elmondta Guardiola is, és hogy menjen be a 16-oson belőle. Olyan területekbe, kicsi területekre, ahol viszont megvan a technikai képzettség, hogy meg is tartsa a labdát, és jó döntéseket hozzon ezekben a szituációkban. És szerintem hozza. És nekem ezzel van a bajom. Én azt gondolom, hogy továbbra is a Manchester Citynek belefér az, hogy egy Grealish szintű játékos tartson erre a feladatra, belefér, oké, használja Grealishnek, ez nem feltétlenül jó. Nekem ezzel inkább az a bajom, hogy nagyon le vannak korlátozva most azok a játékos profilok a szélen a Manchester City-n, amikkel lehet variálni, és ugye ezt mondtam talán már a valamelyik nyári adásban, vagy lehet a szezonban harangozóban, és hogy elmentek azok a szélsők, akik a differenciát tudják jelenteni, hogy mélységet tudnak keresni, be tudnak indulni, le tudnak venni egy-egy embert. Sterling elment, már előtte Zané jóval korábban elment, most ezzel tetejében még Jesus is elment, aki nagyjából ezt el tudta játszani a szélen. És ugye pont Ahmed barátom írt egy cikket a Dortmund meccs kapcsán, ahol pont erre a következtetésre jutott, hogy egyszerűen, hogyha ott van a csapatodban egyszerre egy Grealish, meg egy Mahrez, aki mindkettő lábra kéri labdát, elkezdi cipelni, elkezd befelé indulni, az egyszerűen sok, mert statikus leszel tőle.
Szerintem ezt másfél éve már mi is megbeszéltük.
maximum akkor tudod használni, hogyha a másik oldalon Foden van. Mert nincsen más. És Foden sem ott a legjobb, ebbe a jobb oldali szél, mert ott is befelé indul, csak például a Wolzen azért működött nagyon jól, mert a De Bruyne folyamatosan csinálta az overlapeket, hogy legyen meg a szélesség, és legyen meg a dinamika, és legyenek meg azok a beindulások, akik mondjuk a Grealish-sel meg a Mahrez-zel nem voltak benne. Uh-huh. Ezt a De Bruyne-vel szerintem lehet játszani, de a Grealish viszont csak így fér el. Ebben a szerepkörben, amit a Guardiola szán neki ebben a csapatban, meg amiben jó, hogy lassítsa a játékot, legyen meg a biztonság. Kis területen vidd be, tartsd meg, oszd ki, nem feltétlenül az utolsó paszt, de juttasd jó helyre a labdákat. Csak a City-zek szerintem emiatt szerintem nem eléggé kiszámíthatatlan. Limitáltabbak az opciók, mint voltak az előző szezonban.
Hát és Grealish is hihetetlenül kiszámítható. Tehát ugyanazt csinálja minden egyes meccsen. Amit megcsinál, mert akkor is meg tudja csinálni, ez amit Robbennek a gólja.
Okay, ezt akartam, ugyanezt akartam mondani.
De oké, okay. Hát az oké, okay, de ettől függetlenül azért vegyük már észre, hogy a Citynek nem a Wolves ellen kell megnyernie minden meccsét. Oké, okay, bajnokságot megint ott, megint valószínűleg megnyerik, vagy nagyon közel lesznek hozzá. Legnagyobb esélyesek, tök jó. De bajnok ligáját, FA kupát akar nyerni, kieséses párharcokat akar nyerni, ez Grealish-e, ez kurva gyenge.
De én szerintem ez megint ugyanaz, csak azt tudom mondani, amit már évelején is megállapítottunk, hogy itt fel van húzva az egész csapat egy tervre. Gyakorlatilag minden poszton egy variációs lehetősége van a Guardiolának, a labdakihozatalokban játszadozhat azzal, hogy a szélső védők, attól függően, hogy a Stones az belső védő, vagy szélső, meg a Cancelo hol van, vagy a Walker pályán van-e, hogy hány emberre hozzák ki a labdát, de egyetlen egy tervük van, arra fel van húzva az egész csapat, és ezzel vagy végig mennek, vagy bukó lesz az egész, mert nem tudnak váltani.
Ez a City csapatként nem olyan jó, mint bármikor az elmúlt években. Éve nyilván akkor, amikor elég szépen le is maradtak a Liverpool mögött.
Az is gondolják, nem, hogy olyan direktnek tűnik ez a csapat csomószor a Haaland miatt, mellette pedig most kiugróan a legkevésbé direkt.
A legmagasabb labdabirtoklásuk van az összes Guardiolás
Premier League-ben. A leglassabb a méter per szekundumban sebesség, amivel előjutották a labdát, legtöbb 10 pluszos passz szekvenciájuk van, mint bármikor a Guardiola időszak alatt. Mindenben, hogyha megnézzük ezt, ugye van a The Analyst-nek, az Opta oldalának van egy ilyen grafikája, amikor ez van benne, hogy 10 plusz a szekvencia, és a sebesség a csapatoknak. Ugye ezen látszik, hogy mit akarnak. Kontrázni akarsz, vagy labdát tartani. És mindenki ott van a közepén, valahogy elszorva, és a City-t leglentebb, gyakorlatilag kiesik az egészből. És nézzük, hogy ez hogy lehet az, amikor meg azt látod, hogy Gündogan megkapja, és egyből indítja a Haalandot. De azért, mert az a 70%-nak ez a 10% a labdabirtoklásnak. 60%-nak csak toszogatják körbe a dolgot. Grill is beviszi, vagy visszarakja a Cancelo, akkor megint újra kezdik. És ez különben egyrészt kevésbé szexi, ami volt. Nekem kevésbé tetszik.
Igen, nekem is.
Na, eljutottunk oda, hogy unalmas a City játéka.
De én meg akkor erre megkérdezem, hogy baj ez?
Amíg De Bruyne ott van, addig nem baj.
De most ezt nem ilyen fanbolykodásból kérdezem. Baj ez?
Szerintem baj. Szerintem baj, hogyha sokkal inkább kiszámítható vagy.
Na és a túlpörgő Haaland az még nem is találkozott Salibával, úgyhogy...
Hát igen.
Ja.
De ez majd.
Szerintem retteg. Tegnap. Híres nevesen félős fiú.
Ezt majd tegnap megbeszéltük.
Saliba Ivan Toninak már beakasztotta a híres bosszúállót. Csak Erling jön. De előtte még Ként is egy picit megbosszulja.
Jaj, de röhögnék, ha ez mind a kettő így lenne. Úristen, Pete. Júj.
Úgyhogy szerintem azért tűnhet a City direktnek, mert amikor most direktek és gyorsak, akkor minden eddiginél gyorsabbak és direktebbek, és mellette meg a meccsek nagy részében viszont nagyon nem. De én szerintem ez egy működőképes egyensúly, már amennyiben azok a direkt és gyors részek, azok a Haalandnál megfelelőképpen végigmennek minden egyes meccsen, minden ellenfél ellen.
Egyetlen egy kérdés van.
Mindenhol.
Mi van, hogyha ebből a csapatból tényleg kiesik Haaland? Hát és mert akkor ezek a felpörlő részek...
nincsenek meg, és a szélen már senki nem lesz, aki nem. Ezt tudja hozni.
Igen, kicsit ezt érzem, hogy ezek most nagyon-nagyon kitettek ennek, hogy ezzel mi lesz. Mert még a De Bruyne-t is úgy érzem, hogy akkor a Silva eljátszik ott, és majd akkor berakja a Kevin Phillips-et, mondjuk az nem nagyon éppen, de mindegy. Ettől függetlenül, tehát az, hogy tudod-e variálni azon már, hogy ott mit csinál. De ha Haaland esik ki, ez az extrém direkt játék, ez esik ki a repertoárban.
De Márk, a Liverpool vajon nyerne BL-t, ha nincs a Thiago az egész tavaszi szezonban? Működik-e a Liverpoolnak a magasatolt védekezése a Van Dijk nélkül? Most majdnem minden egyes csapatban van egy ilyen kiszedhetetlen.
A Manchester City-nél az elmúlt évben arról beszéltük, hogy ki lehet szedni a Bernardo Silvát, mert játszik a Gündogan, és akkor is megy a játék. Nem kell középcsatár, mert berakjuk a De Bruyne-t vagy a Bernardo-t, és akkor működik, mert a Sterling-el ugyanúgy megvan a direktség a szélen, meg a Jesus-szal. Nem nyertek vele BL-t, de elmentek a döntőig, meg ott voltak az elődöntőben. Most, ha kiesik a Haaland...
Szerintem ez megpróbálkozunk idén mással. Ez ennyi. És hogyha nem működik, akkor jövőre meg majd lehet, hogy kiegészítik Stárkod. Olyan szélsőkkel 200 millióért még, ami majd vissza fog térni az eredeti tervhez. És akkor megpróbáljuk úgy, hogy van Haalandunk is, meg szélsők is vannak, és 28-as keret, mert nem tudom, valamivel egyszer valahogy BL-t fognak nyerni. De én szerintem ez szimplán ennyi, hogy idén most megpróbálták, ezt megbeszélte a Guardiola a Begristennel, hogy a Haalandot el tudjuk hozni. Oké, gazdaságilag ez meg ez fog beleférni, akkor idén meg... Mondjad, mi az?
A bagír isten.
Milyen istennel beszélget Guardiola?
Mit mondtam?
Bagír istennel.
Igen? Az nem az a neve.
Bagír Stein.
Igen.
Trixi.
Mint valami szar TikTokos 14
éve. Ciki.
De akkor megbeszélte a Csikivel a Pep, hogy... Hogy... Jaj,
lezártunk.
Erre van lehetőség. Puff.
Na jó,
még egy fél órája van Márknak.
Leszoptuk az arzenát.
Esetleg még a Brighton gyepmesteréről egy 20 percet, ha szeretnétek beszélni, azt lehet.
Nem, csikizni szeretnék.
Csiki a Bergistent. Jó. Szerintem itt hagyjuk abba. Ezt a pénteket itt zárjuk be.
Ezt bekönnyeztem.
Na, hát köszönjük szépen a figyelmet, és mi megyünk és röhögünk tovább. Minden játékos, rendszerjátékos, illetve ha már vonalazni kell, az nem lesz. Nézzétek a Majrés feedet, nézzétek az extrákat, és...
Legközelebb mi is ott leszünk a Budapest Partnak címpadán.
Így van. Október 8-án lehet jönni a közönségtalira. Majrék is itt lesznek.
Ne a Budapest Parkra.
Egyszer eljutunk oda is, hogy ott lesz a közönségtalin a Budapest Parkba, úgyhogy...
Headliner podcast felvétel.
Ez nagyon durva lenne.
De jó lenne.
Sziasztok.
De jó lenne ott.
Álmodozunk magunkba.
Na puszi, bye!